Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Kiállítás.
Már látogatható a Kizelbach Galéria új kiállítása, amely Fortepán ABC plusz AI címmel a 20. századi magyar történelem betűvel írt jeleneteinek sűrűjébe kalauzolja az érdeklődőket a Fortepán fényképei és a mesterséges intelligencia segítségével. A kiállítás Tamási Miklós Fortepán ABC című első könyvén alapul, amelyet most jelentetett meg a Kizelbach Galéria. Ezzel a könyvvel és a kiállítással a Fortepán közösségi fotóarchívum 15. születésnapját ünneplik. A digitalizált fortepános képek napjainkban új életet kapnak, a mesterséges intelligencia ezekből táplálkozik, ezeket alakítja át és teremti újjá. A kiállítás az AI korszak kapujában arra a kérdésre is keresi a választ, hogy mennyiben fogjuk másként látni a múltunkat az új technológiáknak köszönhetően. Átélhetőbbé válik a történelem, vagy hamisabbá, teszik fel a kérdést. Tamási Miklós hosszú évekig kereste az archívum legizgalmasabb feliratos fényképeit, azokat a felvételeket, amelyek vizuális némasságát szóra bírják a betűk, gyűjtésének esszenciájából állította össze a Fortepán ABC című különleges képes albumot, a kiválasztott képekhez csatolt szövegeivel látni tanít, a fotografikus vizualitás hagyományos kulcsát adja át az olvasónak. A csaknem 600 felvétel közül 95 látható a kiállításon. A kiválasztott fényképek végigvezetnek a 20. század lencse végre kapott betűin, neonfeliratok és plakátok, falfirkák és címtáblák, horogkeresztes propaganda és vöröscsillagos agitáció, reklámhirdetések és szubkulturális üzenetek. Olyan rég eltűnt betűk, amelyeket csak a Fortepán képei őriztek meg, mellettük olyan emberek, akik a rég eltűnt betűket gyártották, nézték, hirdették, használták, megszenvedték vagy csak tanúként kísérték. Mint írják, az ABC rendbe állított témakörök mentén felsorakoztatott fényképeket Tamási Miklós értő szellemes magyarázatai kísérik. A felvételek helyenként megmozdulnak, látszólagos, hamis vagy nagyon is valódi élettel telnek meg a mesterséges intelligenciának köszönhetően.
Koncert.
Szeptember 6-án az Elevation csapat egy különleges estel búcsúztatja a nyarat és megnyitja az őszi klubszezont. Az alapcsapat mellett most először egy külföldi DJ is tiszteletét teszi a pultban, az argentin Fede Fröstl, aki először játszik Budapesten. Az Argentinában született, de Bécsben már jól ismert Fede, az osztrák szcénában a latin-amerikai mélység és ritmus egyik legautentikusabb képviselője. Számtalan klubban bizonyított már az osztrák fővárosban, most pedig végre hazánkban is hallható lesz. Fede mellett itt lesz ezen az estén a Monofade, Chucky, a Squirrel Project és a Push and Ball duó. Szeptember 6-a Elevation Summer Closing, Aquarium Lokál.
Film.
Tímár Péter és Koltai Róbert kapja a 21. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál életműdíját. A szeptember 5-én kezdődő rendezvény és részben az idén 15 éves Cineklasszik program is a két életműdíjas munkássága előtt tiszteleg. Tímár Péter tiszteletére szeptember 6-án 17 órától a Béke teremben az Egészséges Erotika című film restaurált változatát vetítik le. Koltai Róbert munkássága előtt tisztelegbe a fesztivál két filmet is műsorra tűz idén. Szeptember 6-án 17:30 az Uránia teremben látható a Sose halunk meg. Szeptember 7-én 4 órától a Béke teremben pedig Surányi András alkotása a Meghalni bárki tud kerül a közönség elé. A Cineklasszik programjában idén egy portréfilm is helyet kapott. A magyar Walt Disney Dargai Attila című portréfilm eddig soha nem látott felvételekkel, interjúkkal, filmrészletekkel, rajzokkal mutatja be Dargai Attila életét és munkásságát. Szeptember 5-én a Játék olykor megajándékoz, Darvas Iván élete képekben címmel nyílik kiállítás a Miskolci Galériában, a tárlathoz kapcsolódva pedig szeptember 6-án este 19:30-tól a Művészek Háza Uránia termében látható lesz Darvas Iván főszereplésével a restaurált Lilionfi, amelyet a 100 éve született Makk Károly rendezett. A szeptember 11-ére meghirdetett Cinefest Paradiso, az Örökzöld Morricone című koncert már teltházas, így egy második előadást is tartanak majd. Szeptember 14-én 18 órától a Művészetek Háza Pressburger termében. Az idei fesztivál nyitófilmje a francia Cédric Clapiche Cannes-ban bemutatott alkotása a Rokon idők lesz, amely a szervezők megfogalmazása szerint időkön és generációkon átívelő történetével épp úgy a kultúra sokszínűségére hívja fel a figyelmet, mint a fesztivál egésze. A Cinefest nyitó ünnepsége és a filmvetítés szeptember 5-én 17 órakor kezdődik a Pressburger teremben, az életműdíjakat is a megnyitón adják majd át.
Esemény.
Szeptember 5-én pénteken este 8 órakor kezdődik a Margit-szigeti szabadtéri színpadon a Pszichó című film-zene koncert. Angol nyelven, magyar felirattal láthatják majd szünet nélkül a filmet. Közreműködik a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara vezénye Ernst van Thiel. Kevés olyan zenei motívum van a világon, amit mindenki ismer, a Pszichó gyilkossági jelenetének kegyetlen vonós sikolya ilyen. Pedig eredetileg a rendező nem is kért zenét a jelenet alá. A zene végig kalauzolja a nézőt a történeten, kinyitja érzékeit és bevonza a sztoriba. Szeptember 5-én igazi, különleges hátborzongató csemegét kínál a Margit-szigeti színháza felnőtteknek. A klasszikus filmet élő zenekari kísérettel izgulhatjuk végig.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
Az őszbeköszöntével folytatja az évadot a Duda Éva Társulat. Ma este rögtön Frida című előadásukkal nyitják az őszt, majd holnap újabb alkalmakkal jelentkeznek, ezt követően is számos előadást elevenítenek fel az évad vége felé. A részletekről Duda Évával beszélgettem. Ugye a Fridáról már beszélgettünk korábban, de akkor a Nemzeti Táncszínházban mutattátok be, illetve a nyár végén még az utolsó előadás volt, azt hiszem éppen az Eiffel Műhelyházban, és most ismét ide tértek vissza. Más koncepciót jelente ezen a színpadon előadni az előadást, bármilyen más keretet jelente ez számotokra?
Igen, hát elindult most az új évad, ez a 17. évad, amit indít a Duda Éva Társulat. Egy nagyon sikeres évad után vagyunk, az eddigi legnagyobb nézőszámunk volt az előző évben, és nagyon sok turné után vagyunk, úgyhogy újult erővel és lendülettel vágunk neki ennek az évadnak. Két helyszínen is lesz mostantól látható a Frida című előadásunk. Az Eiffel Műhelyházban most hétvégén háromszor is, tehát van egy dupla előadásunk szombaton, és a délutánira még vannak jegyek. De ugyanúgy játsszuk tovább a Nemzeti Táncszínházba is, tehát párhuzamosan két helyszínen látható az előadás. Ennek egész egyszerűen csak az volt az oka, hogy minél több előadást tudjunk ebből játszani a nagy érdeklődésre való tekintettel, de az előadás ugyanúgy működik, és ugyanabban a formában látható mind a két helyszínen. Ezen kívül játsszuk tovább természetesen a repertoár előadásainkat, a Ramazuri című előadást, a Bábelt, ezeket a Nemzeti Táncszínházba, és ami még nagyon izgalmas, hogy két év után újra látható a MÜPA-ban a Budapesti Fesztiválzenekarra közösen Bartók, a Csodálatos Mandarin című műve, úgyhogy erre is készülünk most párhuzamosan a Frida mellett, és hát nagyon sok turné is áll előttünk, csak most szeptemberben utazunk Bukarestbe és Bonnba, novemberben pedig három előadást játszunk a Fridából Velencébe, és utazunk Németországba és Ausztriába is a közeljövőbe, úgyhogy hát elég sok minden van, és sok mindennel foglalatoskodunk, de ennek nagyon örülünk, hogy ilyen intenzíven indul ez az évad is.
A Csodálatos Mandarin ugye szeptember közepe vége tájékán lesz, de akkor viszont három alkalommal, ha jól látom.
Igen, ez 19-én, 20-án és 21-én lesz a MÜPA-ban. A másik két előadás az külföldön lesz, ugyanígy szeptemberben.
Ezzel kapcsolatban már elkezdtétek a készülést, illetve hát az ismétlést, ugye már erről az előadásról is beszélgettünk a korábbi években. Ilyenkor hogyan történik a felfrissítése egy előadásnak?
Hát ezt felújító próbáknak hívjuk, amikor újra előveszünk egy darabot, amit korábban játszottunk, de mondjuk nem ment már egy-két éve. Hát amúgy is nekünk táncosoknak mindig újra és újra kell gyakorolni ahhoz, hogy az előadások ugyanazon a színvonalon is magas minőséggel kerüljenek színpadra. Úgyhogy most ráadásul az is az érdekessége a Csodálatos Mandarinnak, hogy egy új főszereplő férfi áll be Csere Zoltán személyében, úgyhogy ő lesz az új mandarinunk, a ezt további részében pedig Buncsuk Vera marad a lány, és Kovács Tibor az egyik szereplő még a Gavallér szerepében. Úgyhogy hát ilyenkor persze hetekig tartó felkészülést igényel ez az egész folyamat, de nagyon jól állunk most már, úgyhogy időben elkezdtünk próbálni már augusztus közepén, úgyhogy fel vagyunk készülve az előadásokra, és várjuk nagyon, hogy együtt próbáljunk a zenekarral rövidesen.
Idén is lesz ugye szilveszteri forgatag. Ezt most már gondolom akkor hagyományként tovább viszitek. Tavaly én is nyomon követtem, akkor azt látom, hogy nagyon hamar elfogytak rá a jegyek. Nektek mi a tapasztalat, mik az idei tervek, hogyha már vannak így szeptemberben?
Igen, a színháztól rögtön kaptunk felkérést a tavalyi nagy siker után, hogy idén is mit csináljuk a Nemzeti Táncszínházban ezt a szilveszteri műsort. Kettő előadás is lesz délután, egy meg este egy. Nagyjából hasonló tematika lesz, mint a múlt évben. Ebben az a jó, hogy többféle előadásunkból vannak részletek, és van egy kis interakció is a nézőkkel, meg egy kis játékos, humoros felvezetés egy-két jelenet között, picit hangulódva erre a szilveszteri hangulatra. Nagyon-nagyon jól sikerült tavaly, és nagyon élveztük mi is, meg azt hiszem a nézők is, úgyhogy ezért most idén is újra bevetjük ezt az előadást, és hát utána persze ráfordulunk majd az évad második felére, de arról majd még beszélgessünk később, mert ott is nagyon sok érdekesség jön.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Kocsmák és kastélyok Petőfi Szatmárja. Petőfi Sándor a 19. században tulajdonképpen influencer volt. Nem csak a versei voltak népszerűek, de rövid életének állomásait is ismerhetjük. Instafotók helyett papírra rögzítette élményeit. Szatmár és Magyarország legkeletibb fele a mai napig egyike az ország legkevésbé ismert területeinek. A költő 1846-ban járt erre, és több versében meg is örökítette szatmári élményeit. Kastélyok, kompok, kocsmák. Tunyogmatolcson a festői Holtszamos partján a templom mögötti hídon átkelve találjuk a Kurta kocsmát, ami Petőfi versében szerepel. Az új épületben egy szobát az egykori ivók mintájára alakítottak ki, az egyik asztalnál Petőfi viaszszobra üldögél. Petőfi 1846 nyarán baráti látogatása érkezett erre a vidékre. Valahol itt állhatott az eredeti kocsma, ahová betért egy italra. A legenda szerint nagybirtokos barátja közeli kastélyát indult meglátogatni. A kastély egyelőre nem látogatható, bár tervezik, hogy rendbe hozzák. Helyette a térségben a kastély kedvelőknek vagy a felújított várkastélyát, vagy a Degenfeld kastélymúzeumot Bakta Lóránt házán, esetleg a történelmi rózsakerttel körbevett Lubi kastélyt Nagyarban ajánljuk egy látogatásra. Érintetlen Szatmár. Az ország legkeletibb csücskében sok dolog változott az elmúlt 175 évben. A folyók a szabályozással átrajzolódtak, a régi parasztházakat elmosták az árvizek, a kocsmák helyén jó esetben kávézó vagy pizzéria áll. A természet hangjai a nyári naplementék, a mezőn túli erdő, a kisfalu templomtornya és az élet lassú ritmusa azonban változatlan. A tiszamenti táj hangulata ugyanaz, mint 1846-ban, amikor Petőfi keresztül Kasul bebarangolta ezt a vidéket. Petőfinek köszönhetjük, hogy élesen és maradandóan megrajzolta az Alföld ezen szegletének jellegzetességeit, a Tisza szabályozás előtti vadregényes képét, ami bevésődik emlékezetünkben, ha egyszer is láttuk.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Csak néhány nap választja el az egzotikus szépségű Veronikát, hogy beteljesüljön az álma, és egyetemi tanár legyen, úgy érzi élete rendben van, de a legjobb barátja furcsa ajándékkal lepi meg, ami miatt elkerülhetetlenné válik, hogy foglalkozzon azzal, ami sosem érdekelte, a származása. Nyomozni kezd, és útja a festői szépségű, az európai kultúrától sok tekintetben idegen szigetre vezet. Egy különleges, egyedi gyöngysor segít, hogy megtalálja a gyökereit. A Borneo gyöngyei két idősíkon fut, Mindkettő rendkívül izgalmas, és ugyanígy sodorja az olvasót az Andalúz örökség is, egy korábbi regény, amelyben a főhős, egy budapesti galéria fiatal kurátora egy nap megdöbbentő felismerésre jut, rájön, hogy édesanyja éveken át hazudott a családjának. A lány egy spanyol ügyvédi irodából érkező levél miatt kezd kutatni, sőt elutazik Spanyolországba is, és Andalúzia mesés városaiban próbálja megérteni családja szövevényes történetét. Semmi sem az, aminek látszik. Elhallgatások, titkok, békjók és a szerelem ereje. Ez a regény is csodálatos utazás. A borítókon a Pálmai Lantos Éva írói álnevet látjuk, vendégem a stúdióban a két szerző, Vancsó Éva író műfordító és Szélesi Sándor író forgatókönyvíró. A Borneo gyöngyei az új regény. Természetesen arra kérdezek rá először, hogy ez a meglepő helyszín volt meg először, vagy a főszereplő karaktere indította el a történetet a fejükben.
Konkrétan arra nem emlékszem, hogy hol voltunk, vagy mi volt az a pillanat, csak arra, hogy arról beszélgettünk, hogy akkor el kéne kezdeni tervezni a második regényt, és azt hiszem azt, hogy ez Borneo legyen, ebben egy pillanatig sem volt kétség, mert az összes dél-kelet-ázsiai hely közül, ahol voltunk, abból Borneo volt a legnagyobb szerelem. Harsogó, vadzöld dzsungellel borított, több ezer méteres hegyek vannak, amik aztán belefutnak a tengerbe. Eszméletlenül szép, fenséges a borneói természeti környezet, amellett, hogy a kultúra és az emberek is zseniálisak. Tehát azt mondanám, hogy ez az a sziget, ahol igazából minden együtt volt, amitől az ember bele tud szeretni egy helybe.
Ez mind átjön a regényben, és közben a történelmi szálban pedig hihetetlen, kegyetlen, véres harcok, háborúk, konfliktusok vannak itt leírva, vagy micsoda kontraszt ez.
Nagyon kemény időszak volt a 19. század közepe Borneón. Ugye hajózási terület, tehát a brit kelet-indiai társaság koncesziói, a kínai hajósok, a malájkalózók, a fejvadászok kalózai, ugye a dajakkalózok, mind-mind hemzsegtek a térségben, és mind-mind ópiumra, fegyverekre, aranyra, antimonra pályáztak, tehát nem volt könnyű dolga egyébként a szigetet megszerző, illetve hát Szaravakot, Kucsingot megszerző James Brooke-nak, de ezek a nációk, ezek a csoportok, ezek a rablók, kalózók, gazemberek, ezek uralták a 19. század közepét, tehát nem véletlen volt tényleg ilyen véres a szigetnek a történelme. Uh-huh. És amikor megjelent James Brooke egy brit hajóval és az ágyúival, és a kalózokat, illetve a kalóz tevékenységet egy kicsit visszaszorított, akkor a brunei szultán fia, ha jól emlékszem, neki ajándékozott egy várost. És ebben a városban kiépített egyfajta brit uralmat, de úgy építette ki ezt a brit uralmat, hogy nem tartozott a sziget sem a királynő alá, sem a brit kelet-indiai társaság alá. Tehát saját birtoka volt, és jó gazdaként az első dolga az volt, hogy rendet tegyen a szigeten. Tehát például a fejvadászokat megpróbálta leszoktatni a fejvadászatról. Nem ment könnyen, mert egészen fura módon űzték a fejek begyűjtését a helyiek a szigeten. James Brooke rendettet, fogalmazunk így, diplomáciával, ágyukkal, rábeszéléssel, ajándékokkal, tehát mindennel, ami rendelkezésére állt.
Visszatérünk még ide 1856-57-be, de Éva, beszéljünk arról, hogy mindenről, amit most hallottunk, arról semmit nem tudott a mai szálnak a főhőse, aki tulajdonképpen nagyon jól van a bőrében, jól érzi magát, egy biztonságos családban van, fiatal, gyönyörű, mi baja lehet?
Igen, ugye ő semmit sem tud erről, annyira semmit sem tud erről, hogy valójában a saját dél-kelet-ázsiai származásáról sem tud. Ugye egy tükörben nézve egész gyerekkorában csak annyi tűnt fel neki, hogy kreolosabb, barnásabb bőrszíne van, és szép sötét haja van, illetve érdekesség az, hogy ő tudja, hogy örökbe fogadták, de azt viszont nem, hogy akkor kik voltak a vér szerinti szülei.
De nem is érdekli. Nekem de úgy tűnik érdekli. A regény elején.
Nagyon érdekesnek tartom ennek a pszichológiáját egyébként, és a DNS teszt, amit a főszereplő megcsinál, ugye nem teljesen pontosan ad meg rokonokat, de abban segít, hogy a genetikai eredmény alapján a világnak mely pontján van a te mintádhoz hasonló genetikai állományú ember. És ugye a főszereplő így tudja meg azt, ez talán még nem spoiler, hogy ő bizony a genetikája szerint nem Közép-Európából származik, hanem valahonnan egész messziről, ami mindenképp kérdéseket vet föl.
Ugye visszamegy oda, ahova a gyökerei szólítják, tehát látjuk a mai Borneót a mai utcákat, a mai közeget, érezzük a mai levegőt, és érezzük az 1850-es évekbelit is. Hogyan született ez a két férfi, a két brit férfi, akik barátok, elvileg katonatársak? Ők nagyon különböző karakterek, ugye az egyik ki akar mindent próbálni, ami ott veszélyes, nem tudom, ópiumot szívni, az egyiket nem zavarja a lánykereskedelem, a másik megőrült tőle, és segíteni akar. Szóval, hogy annyi olyan nüansznyi dolog van, amivel megmutatod, hogy egyébként mi mindennel szembesült egy európai ott ezen az idegen vidéken.
Egy írói fogás az, hogy egy olyan főszereplőt, vagy két olyan főszereplőt vezess be egy történetbe, akik nem ismernek semmit. Tehát meg kell ismerniük az adott tájegységet, az adott kultúrát, és az olvasó velük együtt ismeri meg és halad. Az első kötetben, az Andalúz örökségben nem volt erre szükség, hiszen ha az ember azt mondja, hogy Habsburgot, ha az ember azt mondja, hogy Franco, ha az ember azt mondja, hogy Madrid, azt ismerik az olvasók, legalábbis képben vannak. Most ha azt mondom, hogy Jossház, vagy azt mondom, hogy Sir Raffles, vagy azt mondom, hogy Szingapúr, akkor nagy valószínűség szerint nincsen meg az az előismertség az olvasók nagy részének, ami szükséges ahhoz, hogy egyszerűen bedobjam őket a mély vízbe. Tehát egy írói fogás az, hogy olyan karaktereket keresek, akik nem ismerik ezt a tájat, ezt a civilizációt, ezt a kultúrát, és ahogy egyre mélyebbre haladunk velük együtt ismerjük meg.
Tulajdonképpen ez egy romantikus regény, mint ahogyan az Andalúz örökség is, és hogy ez a kulturális különbség, és az együttélés, és az együttélés lehetősége vagy szükségessége milyen különlegesen mutatkozik meg, amikor szerelmi száról van szó, amikor két különböző kultúrából érkező embernek kellene egymásra találnia, és ez a mai szárban is, és a régiben is benne van.
Igen, a kulturális különbségek megugrása nagyon sok gond tud lenni egy kapcsolatban, meg összecsiszolódás, hogyha ez még hozzájön az is, hogy két teljesen ellentétes kultúrában nőtt föl a két ember, akkor ez bizony egy nehezítés. Igazából azt gondolom, hogy így magamban örök szerelmet jósoltam a szereplőimnek. Pont azért, mert azzal, hogy mind a ketten kultúrával foglalkoznak, és egy kicsit tanultak arról, hogy mit jelent más világok, a szokásait megismerni. Így azt remélem, hogy nekik akkor jó esélyük van arra, hogy ők belátóan, meg így a megismerésre összpontosítva tudnak fordulni a másiknak, mondjuk a családja, vagy a elsőre őrültségnek tűnő családi vagy kulturális szokások felé.
Itt az Andalúz örökségben ez a lány ugye szintén nem önszántából indult, tehát neki nem jut eszébe, hogy elmenjen Andalúziába, de valami családi titokra bukkan. De a történelmi szálban is Magyarországról indulunk.
Miközben Spanyolország történelmével foglalkoztam, nagyon sok érdekes dolog került elém. Tehát ez nekem is felfedezés. Mi? Nagyon kevesen tudják adott esetben, hogy az 56-os forradalom megsegítésére Franco tábornok 100 000 spanyol katonát akart Magyarországra küldeni. És meg is indult egyéb iránt a toborzás, ugye hatalmas segítséggel. Csak hogy az elindulni készülő hadsereget, azt a franciák nem engedték át a határon. Tehát azt mondták, hogy nincs az az Isten, hogy Frankónak a hadserege átgyalogoljon Európán. Ezt nagyon kevesen tudják például. Uh-huh. Vagy például a spanyol-marokkó, ugye itt az afrikai történéseit, az például valami hihetetlen kevés anyagot találtam róla, tehát nagyon nehéz volt belásnom magam a történelmi részébe spanyol-marokkó felbomlásának például.
Annyit el lehet mondani, hogy 56-ban menekülni kell egy családnak, orvos és felesége és lányuk, és végig viszed őket Bécsen, és onnan a különböző kapcsolatok révén Spanyolországba, és onnan Afrikába.
Viszonylag kevesen ismerik, Spanyolországnak van egyetlen egy városa az afrikai kontinensen, így Marokkóba ágyazva, egy Ceuta nevű város, ami gyakorlatilag egy előretolt katonai helyőrség. Alapvetően magas kerítéssel van körülvéve, és a lakosság 80%-a az vagy katona, vagy a katonaságot kiszolgáló személyzet egyébként, mert ugye ez egy ilyen kapu Európába. Most is ott van, most is Spanyolország része, és egy nagyon speciális hely, mint egy kicsit megállt volna az idő.
Katinka is, az andaluz örökség főhőse is útra kell, elmegy Szeviába, és aztán próbál nyomokat találni, hogy hol lehet az édesanyja, ugye hiába hívja a telefonon, nem találja meg, az édesanyja minden évben 2 hetet Andalúziában tölt, egy bizonyos wellness táborban, vagy nem. Ugye ezt nem lehet tudni, és akkor elkezd nyomozni ez a lány. Elmeséled, hogy milyen utat jár ő be?
Ugye Szeviába érkezik meg, mindig van valami apró nyom, ami alapján tovább tud haladni, és ugye a második város Cádiz, annak igazából az az oka, hogy valamiért nekünk Cádiz volt a nagy szerelem. Granada gyönyörű, Córdoba gyönyörű, Sevilla csodaszép, de valamiért, amikor Cádizba érkeztünk, akkor volt egy olyan érzésem egy nap a városban sétálgatás után, hogy én itt itthon vagyok. És aztán, hogy onnan tovább mennek Cádiztól egy 10-20 kilométerre egy Jerez de la Frontera nevű kisvárosba, annak már igazából az volt az oka, hogy akkor ott Cádiz környékén akartam továbbvinni a történetet. Ráadásul Jerez is az a típusú hely, ami annyira nem mint Ceuta, de azért nem a klasszikusan nagyon turista destináció, ahhoz képest, hogy a borvidékeiről, meg a borairól és a sherryről híres. A borból készült igazi spanyol sherry, azt ott hatalmas hordókban készítik, és így élnek emberek, ennek van valami nagyon jó hangulata. Igazából tényleg azok kerültek bele a regénybe, amiben valamiért mi beleszerettünk.
Andalúz örökség és Borneo gyöngyei. A Pálmai Lantos Éva írói elnéven író Vancsó Éva és Szélesi Sándor volt a vendégem. A két kötet a General Press kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.